A patrisztika jelenlegi kutatói milyen irányokban veszik elő az egyházatyák írásait? Tulajdonképpen melyek azok a szempontok, ami alapján ma is újraolvashatóak a patrisztika nagyművei, illetve akár a kevésbé ismert művek is most fontossá válhatnak-e?
Hát mondhatnám, hogy nagyon sokféle ez a szempont. Most a Magyar Patrisztikai Társaságnak a konferencia kiírásai egy kicsit orientálják is, vagy orientálhatják ezeket a vizsgálódásokat. Ugye az első konferencián még nem volt kötött téma, de a második konferenciától kezdve mindig valamilyen témát elhatározott a Patrisztikai Társaság, ami viszont mindig elég nagy volt ahhoz, hogy mindenki megtalálja benne a maga kisebb kutatási területét, bele tudja illeszteni a maga érdeklődését. Volt például a szent kutatásról szó, aztán antropológiai kérdésekről, a szentírás értelmezés kérdéseiről. Tehát mondhatom azt, hogy nagyon sok irányú a kutatás. Ezek közül az egyik legfontosabb az a kérdés, hogy az egyházatyák maguk a szentírást hogyan értelmezték, milyen hermeneutikai elveket, egzegetikai módszereket alkalmaztak a szentírás értelmezésében, hiszen a keresztény dogmák kialakításában is az egyházatyák szentírás értelmező tevékenységének tudjuk, hogy alapvető szerepe volt. De divatosak, ha lehet így mondani, az antropológiai témák is. Én magam is foglalkoztam ilyesmivel, és nagyon izgalmasnak találom azt, ahogyan az ember teremtéséről, rendeltetéséről, az emberi lét értelméről gondolkodtak az egyházatyák a 3., 4., 5. században.
Most el is érkeztünk a történeti visszatekintésünk kiinduló pontjához, hogy ugyanis a patrisztika korszaka, ami ugye az egyházatyák idejét jelenti, tulajdonképpen mennyiben került új helyzetbe az apostolok után? Milyen új kérdésekkel, helyzettel kellett szembesülniük mindazoknak a nagy tekintélyű egyházi íróknak, egyházi személyeknek, akik végül is ma már a patrisztika nagy alakjainak tekinthetők, akkoriban azonban, ha úgy tetszik, ők is csak ugyanolyan értelmezői olvasói voltak mindannak, amit az apostolok rájuk hagytak. Tulajdonképpen milyen helyzetben kezdték el ők a saját szellemi és lelki kiteljesedésüket?
Nagyon izgalmas és nagyon összetett ez a kérdés. Ugye patrisztikának egyszerűen megfogalmazva az egyházatyák teológiájával és filozófiájával foglalkozó tudományt nevezzük, bár maga a fogalom ugye nagyobb részben átalakulóban van manapság, és a szakirodalmat olvasva is láthatjuk azt, hogy a patrológia fogalmával is sok esetben keveredik ez egyrészt, másrészt pedig a patrisztika fogalma is tágulóban van, hogy így mondjam, napjainkban. Na most a 4. századnál maradva, amit a kereszténység aranykorának is gyakran neveznek a különböző írásokban, azt mondhatjuk, hogy a kereszténység helyzete sok tekintetben gyökeresen változik meg az előző évszázadokhoz viszonyítva. Ennek az egyik oka az, hogy a keresztény a 4. század elején megtűrt vallássá, később pedig a század végére államvallássá válik. Ez olyan alapvető helyzetváltozás, ami nagyon sok mindent meghatároz. A 4. században az egyházatyák előtt nagyon sok fontos feladat állt a szentírás értelmezésével kapcsolatban. Mindenek előtt válaszolni kellett olyan kérdésekre, amelyek kapcsolatban vannak ugyan a Szentírásban kinyilatkoztatások, de azoknak a mikéntjéről, a megvalósulásáról maga a Szentírás esetleg nem mond semmit. Ezeket a kérdéseket az egyházatyáknak értelmezniük kellett a keresztények számára, hogy konkrét példát is mondjak. A Szentírás kinyilatkoztatja az ember testben való feltámadását, de nem mondja meg azt, hogy ez miképpen fog megvalósulni. a halál után felbomló test miképpen fog egy feltámadt testé válni majd az adott pillanatban. Tehát ilyen és ehhez hasonló kérdéseket is meg kellett az egyházatyáknak válaszolniuk, és mindezek megválaszolásában nagyon fontos szerepet kapott a filozófiai és a kulturális hagyomány. A IV. Század egyházatjai számára tehát az egyik legalapvetőbb kérdés, ha nem is a legfontosabb, de az egyik legalapvetőbb kérdés az volt, hogy hogyan viszonyuljanak a megelőző pogány filozófiai és kulturális hagyományhoz. Nem szabad azt elfelejtenünk, hogy az egyházatyák a koruk legműveltebb emberei közé tartoztak, akik a pogány római birodalom iskolai oktatásának a keretében sajátították el az alapismereteket, és hát ugye erre alapozva, vagy ezzel együtt a Szentírás értelmezése közben is fontos hát belátásokra jutottak. Ugye ennek a műveltségnek nagyon fontos részét adta a filozófia és a retorika, így maguknak az egyházatyáknak is válaszolni kellett maguk számára is arra a kérdésre, hogy hogyan viszonyuljanak ehhez a hagyományhoz. Végül is ennek a hagyománynak az integrálása történt meg, nem fordultak szembe a filozófiai, retorikai, irodalmi hagyománnyal az egyházatyák, hanem ezt a saját teológiájukba integrálták, a saját szentírás értelmezői gyakorlatukban alkalmazták. Na most a későbbi kereszténység története szempontjából ennél fontosabb kérdések is fölmerültek. Ugye bizonyos tanításoknak, dogmáknak a hát rögzítése, tanításoknak dogmákká válása is a 4.-5. században következik be. A 4. századot alapvetően a Szent Háromsággal kapcsolatos viták határozták meg. 325-ben a niceai vagy nikaiai zsinaton az egyházatyák kimondták a Szent Háromság személyeinek az egylényegűségét, de ezt követően is még fontos hát, viták bontakoztak ki a tekintetben, hogy a fiú egylényegű-e az atyával, illetve ennek elfogadása után a tekintetben, hogy a Szentlélek is egylényegűnek tekinthető-e az atyával és a fiúval. Krisztus személyére vonatkozó teológiai viták majd inkább az 5. században válnak fontossá. A teológiai, dogmatikai vitákon kívül lehetne még említeni egyházpolitikai kérdéseket a 4. századdal kapcsolatban. Meg lehetne említeni azt, hogy az aszkézis is ebben az évszázadban virágzik, bár már a 3. századból is nagyon fontos példákat említhetnénk, mint például Remete Szent Antal életét és példáját, de az aszkézis is a 4. században virágzik, és hát hoz nagyon sok fontos példát, vagy ad nagyon sok fontos példát számunkra. Nyilván nem függetlenül attól, hogy a keresztények létszáma, a keresztény egyház tagjainak a létszáma is gyarapodik ebben az időben, és a létszám gyarapodásával együtt mindig fölmerül az, hogy legyenek olyanok, akik még jobban és még tisztábban élik meg a keresztény hitet az átlagos embereknél. Ezek az egyházatyák, akikről említést tehetünk, a nyugati latin egyházatyák közül Szent Ágostont, Szent Jeromost, Szent Ambrust említhetjük meg mindenek előtt, a keletiek közül a 4. századból az úgynevezett kapadókiai atyákat, Szent Baszileioszt, Nazianzoszi és Nüsszai Szent Gergelyt, illetve Aranyszájú Szent Jánost. Ezek az egyházatyák koruknak nagy aszkétái is voltak, és az életükkel is próbálták az életszentséget megvalósítani, illetve hát meg is valósították, hiszen a szenti avatásukban, vagy a szentként való tiszteletükben ez is benne van. Ugye az egyik feltétele a szentként való tiszteletüknek az, hogy az életszentségükkel is példát tudtak mutatni a keresztények számára.